és a vonalban professzor dr. Rusvai Miklós. Jó reggelt!
Professzor. Jó reggelt kívánok önnek és a hallgatóknak is.
Nagyon köszönjük, hogy újra rendelkezésünkre állt, és tényleg, ahogy mondta itt az adáson kívül, hogy ez valahol a hivatás és kötelességnek érzés, ennek mi nagyon örülünk, hiszen ebben a helyzetben naponta vetődnek fel olyan kérdések, amelyek izgatják a közvéleményt, és naponta szembesülünk azzal, hogy mennyi minden nem tudunk még erről a vírusról. Azt látjuk, hogy a halálesetek száma és a tesztelt fertőzöttek száma ugye egyre növekszik. Ugyanakkor egyre fiatalabb korosztályt érint, hiszen csak így a mi környezetünkben is már a 40-eseket, 50-eseket elég súlyosan érinti, és többen áll lélegeztetőgépen. Mutálódott a vírus? Lehet ezt mondani, professzor úr, hogy egyre több embert és egyre szélesebb korosztályban érint?
Ez csak utólag derül ki, tehát ez genetikai vizsgálatokkal lehet majd csak eldönteni. Az eddigi mutációk azok nem utalnak arra, hogy a vírus megbetegítő képességében történt volna változás. Ami változás van, az inkább azokat a fehérjeit érinti, amik sem a védekező képességünk, sem pedig a vírusnak a kórokozó képessége szempontjából nem fontosak. Ami miatt mégis több ember súlyosabban beteg, és a fiatalabb korosztály is, az a statisztikai valószínűség, hiszen ne felejtsük el, hogy most sokkal többen betegek, tehát ha 30-40 ezer beteg van egyidejűleg, most pedig már lassan elérjük majd a 30 ezeres aktív fertőzött számot, azok között nagyobb valószínűséggel vannak olyanok,
igen,
akik
így érint
súlyosan
egyre szélesebben.
Betegszenek meg. Így van.
Meg a korosztályban is egyre szélesebb körben.
Így van, és a sajtó ezekről ad híradást, hiszen ezek azok, amik nem illeszkednek a szokásos mintázatba.
Na meg professzor úr, azért tegyük azt hozzá, hogy most nincsenek úgy elzárva, úgymond a csapok, mint mondjuk tavasszal voltak, nincsenek olyan erős korlátozások, picikét szabadjára vannak engedve az emberek, és néha azért itt a védekezési morál, illetve fegyelem sem annyira hatékony és megfelelő, bár azért azt látom, hogy egyre többen inkább már viselik a maszkot. Hogyan tudnánk még hatékonyabban tenni az ellen, hogy elkapjuk a vírust?
Igen, vagy esetleg ez egy taktika, hogy a nyájimmunitás kialakuljon? Tehát, hogy ez a jó út, vagy melyik a jó út? Aha, tehát, hogy ez most egy taktika.
Igen, tehát ugye tavaszon sokkal szigorúbb volt a védelem, akkor még kevesebbet tudtunk a vírusról, ahogy itt a felvezetőben hangzott, hogy tanuljuk és egyre jobban ismerjük a vírust, és egyre többet tudunk meg róla. Hát ez a tavaszi periódus arra jó volt, hogy nagyon sokat tanuljunk, és tanuljunk abból is, hogy mások hogyan csinálták, ugye a közismert svéd modell, ahol teljesen elengedték, még jobban, mint most nálunk.
Igen, de még most egy picit támadják is, hogy esetleg akkor nagyon sok volt. Igaz, most nekik most jó?
Így van, tehát akkor most azt akarom mondani ezzel, hogy ők ezt tavaszon csinálták, mi pedig most a második hullám idején, amikor már a gyógykezelés lehetőségei tisztázottabbak, megvan az egészségügyi felszerelés jobban, járványkórházakat jelöltek ki, lélegeztetőgépeket szereztek be, a különböző gyógyszerek már jobban rendelkezésre állnak, és tudjuk, hogy melyik az, ami hatékony, melyik nem.
Tehát sikerült időt nyernünk, úgymond az első körben.
Ez volt a fontos.
Csak időt nyer, az életet nyer, ahogy mondani szokta.
És ebben az esetben a szószoros értelmében igaz ez, hiszen életeket nyertünk azáltal, hogy egy fél évvel eltolódott a járványnak a súlypontja.
Professzor úr, sokan egyébként már azzal viccelődnek, hogy így hullám, úgy hullám, már valaki azt mondja, már szédületről a sok hullámzástól. A neheze hátra van még? Lesznek következő hullámok? Tehát, hogy mire számítsanak azért az emberek?
Én úgy gondolom, hogy most ez a hullám még jóval később fog tetőzni, tehát november vége, december lesz a teteje, és utána szépen lassan lecseng majd valamikor február-márciusra, amikor meg már lesz vakcina. Tehát a hullám addig fog kitartani most már, a végén már lefelé menő fázisban, amíg meg nem jelenik a vakcina, és az emberek többsége nem immunizáltatja magát, vagy pedig átesve a fertőzésen immunissá vált.
Kulcskérdés a gyerekek szerepe, hiszen a legfiatalabb korosztály, tehát így az általános iskola, és előtte még a bölcső, de inkább az általános iskola első négy osztálya, rendkívül korlátozva van az ő mozgásuk, hiszen az iskolán belül csak maszkban, egy osztály csak együtt, a legtöbb iskola bezárt a kapuit, minden mozgás és tehát edzők által, vagy külső sportegyesület által irányított edzésektől a gyerekeket szinte el akarják szeparálni. Jó ötlete ez? A gyerekek mennyire lehetnek terjesztők? Úgy, hogy nem is vesszük észre, hiszen őket eddig még nem támadta legalábbis a tünetek, hogyha volt is valakinél igazolható COVID-fertőzés, akkor az szinte tünetmentesen ment át ebben a korosztályban. Tehát, hogy milyen szerepük van, mennyire kell tényleg óvatosnak lenni, az iskolákat így lezárni szinte hermetikusan, hiszen látom nap, mint nap, nekem is kisgyerekem, hogy ott állnak az iskola előtt, körülbelül 80 szülő, vagy 100, és nyilván egymás mellett, meg várjuk azt, hogy kijöjjenek a gyerekek, és akkor jön neki, tehát, hogy a gyerekekkel kapcsolatosan mennyire kell óvatosnak lenni, mennyire kell őket félteni?
Őket is kell félteni természetesen, de valóban az eddigi megfigyelések szerint a gyerekek kevésbé betegszenek meg. És ne felejtsük el, a mostani gyerekek szülei is még fiatal felnőttek, tehát gyakorlatilag megreméljük, hogy a pedagógusok között is, akik foglalkoznak velük, többségükben vannak még a nyugdíjtól távol levő, legalábbis az iskolák úgy igyekeznek a személyzetet beosztani. Nos, lényeg az, hogy a gyerekek járványterjesztő szerepe az ismert, tehát ez valós, de reméljük, hogy minél kisebb arányban továbbítják a fertőzést a rizikó csoportoknak, tehát az időseknek és a valamilyen más krónikus betegségtől szenvedőknek. Ezért is kéri minden szakember azt, meg a hivatalos fórumokon is azt hangzik el, hogy lehetőleg a nagyszülők most ne vigyázzanak a gyerekekre, hanem valahogy máshogy kell megoldani a felügyeletüket, amikor a szülők nem érnek rá.
Igen, hát tavasszal már volt időnk tanulni erről, úgyhogy most ezt kell felelevenítenünk. Közben, kedves hallgatók, professzor dr. Rusvai Miklós virológussal beszélgetünk. A kérdés pedig a következőkben az, hogy a genetikának van-e valami kapcsolódása, van-e genetikai összefüggés, hogy mitől függ, hogy ki és mennyire súlyosan szenvedi meg, vagy ki mennyire súlyosan jelentkeznek ezek a tünetek.
Igen, hiszen a saját kismerettségi körünkben is van olyan, aki enyhe tünetekkel ment, tehát például rajtam is átment enyhe tünetekkel igazolható módon, tehát, hogy átment, és hogy 15 napot otthon töltve teljesen regenerálódtam, illetve utána még egy hét. De van olyan velem egy korosztályú, még szerintem jobb edzettségi, erőnléti, fizikális állapotban lévő, és elősebb immunitásra rendelkező, aki kórházba került, de valami tudok olyat, aki lélegeztetőgépen van. Tehát, hogy ez mitől függ? Van valami genetikai összefüggés?
Igen, tehát több magyarázat is lehet az eltérő megbetegedése. Ugye az egyik ez a genetikai, mindenképpen igen. Van egy úgynevezett konstitucionális hajlamosság, hogy így mondjam, tehát ez mindenképpen genetikai adottság. A másik, ami nagyon fontos, és keveset említik, hogy a vírusdózis, tehát nem mindegy, hogy valakinek csak pár ezer vírus jut be egyidejűleg a szervezetébe, vagy bocsánat, telibe tüsszentették véletlenül a buszon, tehát a fertőző vírusmennyiség is nagyon sokat számít, illetve hát az immunrendszer működő képessége szempontjából, ahogy ön említette, az edzettség és a vitaminellátás, meg sok minden más. Persze, még egyszer mondom, a genetikai faktor és a vírusdózis is nagyon sokat számít, tehát ha valaki sportolt és fit és egészséges, és mégis megbetegszik, neki valami, ez a másik két tényező nyilván kedvezőtlen volt.
Védettség, tehát, hogy ha valaki már túlesett rajta, beszéltünk már erről korábban is, amikor a vendégünk volt, hogy 2-3 hónap, max 6 hónap az, ami úgy védettséget ad. Én most így a saját magam tapasztalata alapján kicsit már kezdek félni, már több mint egy hónapja voltam, hogy ha ez csak 2 hónapig tart, mi van? Meg milyen a felülfertőzöttség? Tehát erről is nagyon sokat hallani, hogy valaki, ahogy mondtam, még ki se gyógyult, de már újabb dózist kap, és itt visszakapcsolódva az előző kérdéshez, az akkor újra felülfertőződhet, vagy közben még benne a vírus és felülfertőződik, és súlyosabb lesz, vagy ez hogy alakul, vagy hogy lehet erről véleményt mondani, tehát hogy milyen védettséget kapunk majd a későbbiekben?
Akkor, hogy egy kicsit önt elkedvetlenítsem, az eddigi megfigyelések szerint a fertőződés során a betegség súlyossága összefüggésben van az immunitás tartóságával, tehát lefordítva, ha valaki súlyosabb tüneteket mutat a betegség alatt, igen, akkor annak tartósabb valamivel az immunitása. Tehát azok, akik tünetmentesen vagy nagyon enyhe tünetekkel élik túl a betegséget, azoknak valamivel rövidebb az immunitása, de azért ő nekik is pár hónap.
Mi az enyhe tünet? Tehát mondjuk, hogy nekem volt egy napig, két napig hőemelkedésem, 4-5 nap izomfájdalmam, és adott esetben szaglás, ízlelés egy hétig nem volt. Ez enyhe?
Ez enyhe.
Ez enyhe.
Aha. Ez enyhe, de azért 3-4 hónapig nyugodt lehet.
Köszönöm.
Tehát akik tünetmentesek, azok ez az 1-2 hónap legfeljebb. Na most, és még egy valami nagyon fontos, hogy akik enyhe tünetekkel vészelték át és felülfertőződnek, azok másodjára már nem betegszenek meg, még annyira se. Tehát az újabb és újabb fertőzések azért az immunrendszer gyorsabban felébresztik, tehát igen, lehet, hogy megbetegszik újra, de nem számíthat arra, hogy súlyosabb lesz, mint az első.
Aj, de jó. Ez azért ez egy pozitív hír. Ez egy pozitív
de
hír.
Ha már fertőzésnél tartunk, semmi nem akadályozza meg viszont azt, hogy más légzőszervi vírusokkal, például a most ugye lassan keringeni kezdő influenzával megfertőződhessen, ami viszont az immunválasznak a lefoglalásával és legyengítésével megint csak hajlamosabbá tesz a koronavírus fertőzése is, meg a többi légző. Tehát a társfertőzések azok mindig veszélyesebbek, mint a szóló fertőzések.
Értem. Tehát akkor, ahogy kvázi az én házi orvosom mondta, hogy maradjak mindenképpen otthon, az legyen az első tünetnél már, hogy maradj mindenképpen otthon, hogy ne legyen esetleg, ha tényleg COVID, akkor felülfertőződésre.
Igen.
És csak 3 nap tünetmentesség után javasolja bármilyen gondom, bajom, vagy sima influenza, stb. 3 nap tünetmentesség után hagyhatom el a házat. És onnantól kezdve ugyanúgy, mint az influenzát, sok vitamin, esetleg a tüneti Rubofen, meg mit tudom, ilyen lázcsillapító, ilyen kezelése, és semmi több, és a többi az vitamin. Akkor már még egy gyorsan, professzor úr, még amire szerettünk volna rátérni, mert nagyon kevés időnk van, hogy a vakcina. Egyrészt a vakcinagyártás hol tart most, említette, hogy márciusra már talán vakcina. A magyar kutatások, a magyar vakcina kutatás hol jár? Lehet-e saját vakcinánk vagy majd? Illetve legutóbb napvilágot látott a héten, hogy ez a remdesivir Debrecenben már tesztelik, és ez a COVID, nem a COVID kezelésére szolgál
így
inkább,
van.
Tehát akik már megbetegedtek, a gyors felépülésre. Tehát hol tartunk most itt a vakcinák területén?
Tehát a gyógyszerben elég jól állunk, tehát ugye Debrecen is gyártja, Richter is gyártja, tehát több helyen kerül előállításra. Úgy tűnik, hogy a magyar páciensek kezelésére rendelkezésre áll majd megfelelő mennyiségben, bízunk benne. A vakcina készítés vonatkozásában a magyar kutatások természetesen sokkal kevesebbet adhatnak hozzá a világ tudásához, mert szűkösebbek az anyagi kereteink. Ennek ellenére azok a vakcinák, amik már előre haladó stádiumban vannak, ezeknek a tesztelése továbbra is folyik, és szerintem jövő év első negyedévében továbbra is azt mondom, hogy az elsők azok közül is rendelkezésre állnak majd.
Bízunk benne.
Bízunk benne, úgyhogy hogy ez lehet, hogy első időben csak a rizikócsoportok kerülnek immunizálásra, meg az állami funkciók fenntartásában legfontosabb foglalkozások.
Például orvosok, egészségügyi
szervek, egészségügyi szervek, stb. És így tovább. azt ígérik, hogy az egész lakosság immunizálására alkalmas mennyiségben lehet, hogy majd csak a jövő év második felében.
Akkor talán van fény az alagút végén.
Igen, igen. Bízunk, de hogyha kérdésünk van, továbbra is keressük, és nagyon köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt. Professzor dr. Rusvai Miklós virológust hallották a hallgatóink az elmúlt percekben, és jó egészséget kívánunk professzor
úrnak is. Köszönöm, és önöknek is jó egészséget.
Köszönjük szépen.
Jó munkát. Köszönjük minden jót.